Jó estét kívánok! A zsidó orvosi etikából most a második, remélem befejező előadás az eutanáziáról. Ugye bizonyos szempontból az eutanázia az egy modern kérdés, ezt említettem már múltkor is. Miért modern kérdés? Hát régen is voltak élő emberek, és régen is voltak betegek. Igaz, de régen az orvosi tudomány olyan volt, hogy vagy tudtak gyógyítani, és akkor gyógyítottak, akkor nem volt kérdés, vagy nem tudtak semmit csinálni, és akkor rövid idő alatt elment az ember. Ma olyan a helyzet, az orvosi tudomány sokkal többet tud gyógyítani teljesen, és még az is, ahol nem tud gyógyítani, ott is még tud beleszólni. Mit jelent beleszólni? Félig gyógyítani, és régebben hosszabbítani az életet. És ezért ilyen szempontból az egész eutanázia kérdése, ez bizonyos szempontból egy modern kérdés, mert ma igazán dönteni kell, ma igazán felmerül ez a dilemma, és régen az elég fekete-fehér volt általában. Különböző alapelveket már tisztáztunk múlt héten, hogy az élet milyen fontos, még akár egy rövid élet. Azt is, arról is beszéltünk, hogy olyan élet, amiben van csalódás, vagy szenvedés, az is élet, és sokat ér. Beszéltünk arról is, hogy életmentés milyen fontos, még akár szombatszegés, is, vagy más szegés is meg van engedve. És azt is tisztáztunk, hogy amikor mi beszélünk az eutanáziáról, és idéztünk a Shulchan Aruchot, ugye a zsidóságnak az alap törvénykönyve, hogy van egy különbség aktív és passzív, igen, a kérdés ott merül fel aktív és passzív eutanázia között, ez csak abban az esetben, ahol az nagyon beteg az ember. Miért? Azért, mert van egy olyan írás a Bibliában, Mózes 3. könyvében, Lottál mod al damre echa, hogy nem szabad ott állni, és nem tenni semmit a másik ember életet menteni. Ami azt jelenti, hogy nem csak megölni a másik embert nem szabad, hanem passzívan megengedni, hogy hallja meg, az is tilos. Akkor az egész kérdés nem merülhet fel, ha az ember rossz kedvű, mert sok pénzt veszített a tőzsdén. Vagy a férje, a felesége elhagyta őt. Vagy nem vettek fel egyetemen, bukott, vagy akármi. És jaj, inkább meghalni akar. És azt kéri, hogy senki ne segítsen, csak legalább passzív eutanázia legyen. Engedjenek meg neki, hogy halljon meg. Természetesen erről nincs szó, mert az, hogy ő rosszul érzi magát most ebben a pillanatban, Az nem ok arra, hogy engedjünk, és álljunk itt oldalán, és engedjük, hogy hallja meg. Az egyetlen kérdés ott, ahol egy betegről van szó, és nem csak bármilyen beteg, hanem valaki, aki halálosan beteg. Halálosan beteg azt jelenti, hogy maximum, a legoptimista csatolás szerint maximum kevesebb, mint 12 hónapot élet. Ott eleve csak ott merülhet fel a kérdés, hogy mit lehet tenni. Az, hogy az ember rosszul érzi magát, az semmit nem jelent, és a legjobb példát mindig szoktam említeni, ugye, hogy emberek, akik a holokausztot éltek át, és nem egy pillanat volt, amikor akartak meghalni, hanem napok és heteken keresztül, és ma, 50-60 évvel később, hálásak, és arra, hogy túléltek ezt, és családuk van, és élet, stb. Szóval ezért az, hogy az ember rosszul érzi magát, és a legrosszabb körülmények között az semmit nem jelent. A kérdés csak akkor, amikor halálosan beteg van. Most, az se kérdés, hogy mikor halálosan beteg, és még nagyon-nagyon sokat szenved, mert ez lényegében az a kulcs szó. Az a nagyon beteg, az még mindig nem ok arra, hogy nem mentsük az életét. Hogy ha nem is mentésről van szó, ne hosszabbítsunk az életét. Azért, mert beteg is már nem tud élni 5 évet, azért ne élje még 2 hetet. Akkor megint az egyetlen kérdés az, ahol nagyon sokat szenved. És az nagyon sokat szenved, és nem képes már kimászni ebből a nagy szenvedésből, ott merül fel ez a kérdés, huha, akkor most kell mérlegelni. Egyik oldalról olyan szenvedés van itt, ami hihetetlen, és így se képes ebből kimászni. De még ebben az esetben is, az, aki megöli, hiába szeretetből tette, a természetes, azt mondja, az aktív eutanázia a semmi körülmények között nincs megengedve. Az ember felteheti a kérdést, azért, hogy nekem nincs jogom őt megölni, de akkor mindig meg kell engedni, hogy szenvedjen? Hogy menjünk át egy kicsit a filozófiai oldala a dolognak. Az Isten miért várja el, az Isten miért úgy akarja, hogy az ember szenvedésben éljen? Az erre, először még akkor is, ha nincs válaszunk, akkor is ez a tény, ez az Isten úgy rendezte. De ha kicsit a filozófia oldalról akarunk ezt megközelíteni, azt lehet mondani, hogy jobb, ha az ember szenved itt a fizikai életben, testben, mert akkor legalább a túlvilágban teljesen tiszta lélek jön elő. Ami azt jelenti, természetesen itt szenvedés van, igen, de valahogy megéri. Így is lehet gondolni, de még akkor is, ha nem gondolok így, vagy én csak mondtam egy gondolatot, de természetesen miért akarja az Isten az ő dolga, de egy valami biztos, hogy ez élet, és életet nem szabad megölni. Természetesen az is számít gyilkosság, ölés, ha valami injekciót adom neki, ami által meg fog halni. Ha segítek neki az öngyilkosságban, nem szabad segíteni. Nem csak a gyilkolni nem szabad, hanem segíteni a gyilkolásra. Azt se szabad. De egy valamit, ami Saul eset alapján kell mondani, hogy valaki, aki nagyon-nagyon nagy szenvedésben volt része, de nagyon beteg volt, és nagyon sokat szenvedett, és a halacha ellenére öngyilkos lett, akkor legalább azt kell mondani, hogy nem kell végrehajtani az, amit általában az öngyilkossal szemben van írva, hogy a kerítésén kívül van temetünk őt, stb. Miért nem? Mert ő nem tehet róla, mert a szenvedés miatt tette meg, és az alapja a Saulnak az alapja. A forrása ennek a Saul, a Sohanál hivatkozik is a Saulra. A Saul is a szenvedés miatt lett öngyilkos, és kívánta a halált. Most, akkor a kérdés az, hogy természetesen, mivel teljesen kizártunk az aktív eutanáziát bármelyik oldalát, akkor összesen a kérdés, ami felmerül lehet, a Suhan Aruch jön az a passzív eutanázia. Hogy milyen esetben megvan az engedve. És itt van három vélemény van. Nézzük meg a két szélsőséges vélemény. A Feinstein rabbinak a véleménye azt mondja, hogy nem szabad hosszabbítani olyan életet, ami már halálosan beteg, és nagyon nagy a szenvedése. Az nem is szabad megtenni. Mert azt mondja, az ember olyan sokat szenved, ez nem szabad, szeretni kell a másik embert, és nem szabad okozni neki a szenvedést. Ezért azt mondja, még akkor is, ha az ember nem, a beteg nem tiltakozik a kezelés ellen, de mivel látom, hogy nagyon sokat szenved, akkor inkább passzívan álljunk meg. Azt mondja, nem is szabad ezt megtenni annélkül, hogy ő kérte. Ha ő kéri, akkor szabad kezelni. Megfordítja az egész nézőpontot. Azt mondja, ha ő kéri, szabad kezelni. Ha tiltakozik, akkor természetesen nem szabad őt kezelni. Ha nem mond semmit, akkor se szabad őt kezelni. Miért? Mert az életmentés De életmentéssel szemben ott van az óriási halálos szenvedés. És emiatt nem szabad tovább kezelni. Ez a Feinstein rabbinak a véleménye. Mi a forrása annak, hogy a szenvedés olyan erős lehet, hogy az erősebb, mint az élet? Egy érdekes forrást hoz. A forrás ez az, azt mondja a Talmud, Tubot Traktátus 104/A. Azt mondja, azon a napon, amikor Rabbi, hogy mindig a Talmudon Rabbi van, akkor Rabbi Júda a fejedelem. Rabbi nagyon beteg volt már. És akkor kijött a Rabbi Júdának az egyik szolgája, és imádkozott, és azt mondta, Isten, kérünk, hogy a lentiek erősebbek legyenek, mint a fentiek. Ugye az égben már hívnak Rabbi Júdát, de mi is akarunk megtartani Rabbi Júdát. És erre a Jakufu tachtonim et aljonim. Mi, akik lent vagyunk, erősebbek legyünk, mint az égiek, akik ők kérnek. De utána, amikor észrevette, hogy Rabbi Júda mennyit szenved, akkor már azt mondta, Isten, legyen az az akaratod, hogy az égiek legyenek erősebbek, mint a lentiek, mert ez már nagyon-nagyon erős. De a bölcsek ott ültek, ők nem voltak bent, ők nem láttak ezt a szenvedést, és ők tovább imádkoztak. De ő tudta, hogy ameddig ez a sok bölcs, zsidó, rabbi imádkozni fog, addig nem fog meghalni. De nem, mit tudott tenni ellene? Erre valamit dobált, valami az emeletről ledobta, és erre nagy zaj lett, és hirtelen mindenki megállt egy másodperc, mi az a nagy zaj, és akkor abban a másodperc, amikor már nem volt ima, akkor hunyt el Rabbi Júda. Ezt mondja a Talmud. Most ez a történet a Talmudban, mondhatja az ember, ez a történet, de itt nincs vélemény, hogy neki igaz, a Talmud nem mondja ki az, hogy neki jól viselkedett. Ez nem így van, mert ha nem lett volna helyes, akkor a Talmud hozzatette volna, hogy a bölcsök tiltakoztak ellene. A Talmud leírja a történetet, úgy utal erre, mint ha ez elfogadja. Ha ez nem elég, akkor van a Beinun Nissim, a Beinun Nissim az egyik a Rishonim között, körülbelül 700 évvel ezelőtt élt, ő a kommentárjában azt írja, egyes esetekben imádkozni kell a betegért, hogy halljon meg. Például, ha nagyon sokat szenved a betegségében, és már nem képes meggyógyulni. Ugye mind a két dolog kell itt. Már nagyon sokat szenved, és már nem képes meggyógyulni, ahogy látunk Rabbi Júda történetében. Erre azt mondja, és egy hasonló történet van a Bava Metzia traktátusban 84/A, ahogy Rabbi Jochanan és Rabbi Simon ben Lakis sógarok is voltak, és mindig tanulótársak voltak, és vitatársak voltak. Mint nagyon sokszor van a Talmudban, Rabbi Jochanan így mondja, Rabbi Simon ben Lakis ezt mondja. Amikor Rabbi Simon meghalt, akkor Rabbi Jochanan nem tudott magához törni, nem csak az, mert szerette a Rabbi Simon, azt mondja, nincs kivel tanulni. Senki nem tudja olyan szinten. És olyan úgy fájt neki, hogy belebalandult. És a vége már imádkoztak a bölcsek, érted, hogy halljam meg. És akkor ezeket a forrásokat ide-idre Feinsteinre abban, mi azt látunk, hogy van, amikor, ha megvan az, hogy halálosan beteg, és nagyon sokat szenved, akkor már nem éri meg, már inkább ne éljen tovább. Ez Rabbi Feinstein véleménye. Ebben az esetben megint nincs igazi feladata a családnak, vagy szenved, vagy nem szenved, és nem a család dönt el. Ha maga az ember lemond, és azt mondja, kérek a kezelést, az igen. De másnak nincs joga azt mondani, tessék kezelni, Feinstein rabbi tilos ezt kezelni. A másik vélemény az a Waldenberg rabbi, a Cic Eliezer, Waldenberg rabbi az a Sáre Cedek kórháznak a rabbia volt, Waldenberg, dupla V. Waldenberg. Ő neki az a vélemény, és azt mondja, Ahogy láttunk a forrásokban, a rövid élet is élet, meg kell szegni a szombatot miatt, a stb. Akkor mi a kérdés? Hol van írva az, hogy a szenvedés miatt már nem szabad megszegni a szombatot? Az, hogy szellemi síkon én imádkozok az Istenhez, az lényegében jó, az hívő ember tudja, hogy az imának nagyon nagy ereje van, de mégis fizikailag én nem teszem se passzívan, se aktívan nem teszek semmit annak érdekében, hogy meghalljon. Sőt, bizonyos szempontból azt is lehet mondani, hogy én imádkozok az Istenhez, hogy ez az ember hallja meg, bizonyos szempontból úgy is lehet ezt értelmezni, mi kérünk Isten, nézze meg ezt a helyzetet, talán jobb most, hogy meghallják. Tehát lényegében, mikor mi felszólítom az Istent a halálra, azt mondja, lényegében Isten foglalkoz ezzel a helyzettel, mert és végül is olyan ki dönt, az Isten fog dönteni. És ezért ő nem fogadja el ezeket a forrásokat, tehát innen lehet látni, hogy a szenvedés valahogy képes ellensúlyozni az élet szentsége és fontossága. Ezért a Waldenberg rabbi azt mondja, pont fordítva, nem csak akkor kell őt kezelni a beteget, amikor nem mondott semmit, vagy amikor kérte a kezelést, hanem még akkor is kell őt kezelni, amikor tiltakozik, és azt kérje, ne kezeljetek engem. A Biblia nem menti engem fel a másik ember életmentésétől, ha ő azt mondja, ne ments engem meg. Még az akarata ellenére is kell őt kezelni és menteni. Ha a Feinstein rabbi gondolatmenetet veszünk át, hogy a szenvedés miatt nem szabad mindig kezelni, mi van akkor, ha valaki már nincs észnél, akkor azt lehet mondani, hogy nem szenved. Az igazság az, hogy nem lehet tudni valójában, hogy szenved-e vagy nem, mert nem képes ezt mutatni. És ezért mondja Feinstein rabbi, mivel nem lehet tudni, hogy szenved-e vagy nem, akkor nincs jogunk neki biztosítani ezt a szenvedést. Egyesek azt mondanak, hogy ebben az esetben már ez nem számít szenvedés. Szóval, a Waldenberg rabbi szerint itt van vége lényegében a témának. Minden körülmények között minden meg kell tenni érte, hogy éljen még egy kicsit. Egyetlen esetben, mikor azt mondja, hogy le lehet állítani lényegében a gépet, még a lélegeztető gépet, amikor úgy fogalmazza meg, hogy az egyik orvos, van egy ilyen írása, mikor én olvastam először, azt mondtam, hogy nem értem. 21 kötetből áll az ő responzum irodalma. Körülbelül 10 helyen foglalkozik a témával. 9 helyen mindig egyetlen azt mondja, mindent meg kell tenni. Egyik helyen, a 14. kötetben azt mondja, igen, szabad kikapcsolni a lélegeztető gépet. És mondom, valami nem stimmel itt, hogy mikor? És akkor láttam, később a következő kötetben valaki kérdezi őt, hogy hogy van ez? Én azt mondja, nem, nézd meg még ezzel, és még megnéztem, láttam, hogy tényleg azt mondja, hogy az orvos úgy fogalmazta meg, hogy lényegében ez az ember már nem él. Azt mondja, az csak úgy tűnik, mintha élne, azt mondja, olyan, mint egy lufiban, azt mondja, idézem az orvos megfogalmazásod, mint egy lufiban egy kis levegőt engedem, és aztán kiengedem. Ez nem jelenti, hogy a lufi él, hanem egy külső erő ad be egy kis levegőt, és aztán az kimegy. Azt mondja, amikor az orvos egyértelműen megállapítja, hogy lényegében már itt saját élete nincs, nem úgy, hogy a gépek vagy bármi máshoz segítünk neki, ő nem képes egyedül élni, hanem én segítem. Azt mondja, ha én képes vagyok neki segíteni, akkor muszáj neki segíteni. De ha ő már nem él, hanem csak a gép megy, akkor van vége a dolog. Nem csak mondom, a külső hatás, és ami nem hat, nem külső hatás, ez nem hat. Erre visszaír neki az a másik orvos, ebben az esetben megengedted, az magától érte, ez már nem él. Azt mondja, tényleg emiatt engedtem meg, mert az ember már nem él. De én nem engedem meg semmi körülményeket, amikor még valamennyi élet van itt, akkor még ezt tovább kell vinni, és nem megyünk be most abban a kérdésben, hogy mikor áll be a halál pillanata. Ez egy külön téma, hogy az agy, vagy az egy külön téma, de még az, amikor nem fogadunk el, az agyhalál, az a halál, még mindig meg kell érteni, van egy különbség, amikor még a lélegeztető gép egy kicsit segít, de még mindig van valami saját működés is, vagy amikor azt mondom, hogy a hausztest van itt, ami megy a gépen keresztül. Szóval a Waldemar rabbi szerint az ügy le van zárva. De Feinstein rabbi azt mondja valamikor, hogy nem szabad tovább kezelni, és a kettő között van a rabbi Shlomo Zalman Auerbach, szintén jeruzsálemi rabbi, illetve a Goren rabbi, aki Izrael állam egyik egykori főrabbia volt. Ők azt mondanak, nem. Ha ő tiltakozik, akkor nem szabad, ha nem tiltakozik, akkor kell őt kezelni. Tehát azt jelenti, a kettő között azt jelenti, mindenképpen az ember dönthet magának. Most. Amikor azt mondjuk, hogy nem szabad kezelni tovább, vagy azt mondjuk, hogy ő lemond róla, akkor nem kell kezelni őt tovább, a kérdés, mi az, amit akkor pozitívan szabad megengedni. És nagyon érdekesen. Azt mondanak, alap dolgokat nem szabad visszatartani, még passzívan se. Ami azt jelenti, levegő, folyadék, még akár antibiotikum, amilyen alapellátás, ami bármilyen más beteg is kapna, ezek a dolgokat, ezt továbbra is kell, ezt meg kell adni neki, és még passzívan se szabad ezt visszatartani. Amikor azt mondom, hogy nem kell tovább kezelni, azt mondja például kémoterápia, tehát a betegséget nem kell tovább, nem kell, vagy nem szabad tovább kezelni, de az alapellátás az biztosítani kell. Ugyanígy étel, vagy folyadék, vagy étel esetén ismertem egyik ismerősít, amerikai fiú volt, aki itt élt, magyar származásról, szülői kint éltek, és az apja azt kérte, hogy a beteg leszek, hogy semmiféle éltető dolgot ne csináljon neki. Csak advérzést kapott, és ebben azt mondtak, hogy nem kapott semmiféle etetésed folyadékot. Pár napon belül lényegében éjjel halt. Ő nem tudta magát kifejezni, de nem tudott ordítani, hogy éhes vagyok. És mondja, kérdeztem a fiú, nem akartam, csak finoman rákérdeztem is. És lényegében éhezett, és éjségbe halt meg. Mondja, az volt a kívánsága, ne hosszabbítsunk az életét. De ez a halacha nem fogadja el, mert ez igazad passzív, de akar is, lottál modaldám, nem szabad látni, de a másik ember ott haldoklik, és amikor meg tudom tenni érte valamit, és nem teszem érte. Mondom, ő nem a betegségbe halt meg, beteg lett, és akkor éljen halt. Ezt nem szabad tenni. Ami azt jelenti, amikor azt mondja, nem szabad kezelni, engedjünk, hogy a halál magától vigyen őt el, ami azt jelenti, a betegség vigyen őt el, és nem úgy, hogy hirtelen már nem adom neki antibiotikumot, és akkor egyszer csak bár mindenféle dolgok előjönnek, vagy más. Ugyanúgy nem lehet kikapcsolni a lélegeztető gépet. Itt egyesek szerint azt mondanak, nem minden körülmények között rá kell kapcsolni az emberre. Nem feltétlenül rá kell kapcsolni, de lekapcsolni semmiképpen között. Egyik vélemény azt mondja, ugye a lélegeztető gép az sokkal erősebben dolgozik, mint a természetes lélegzés. És azt mondja, azt látom, hogy olyanak a körülménynek, akkor szabad lejjebb vinni a gépet, hogy olyan legyen, hogy mint a természetes lélegzés lenne, ami azt jelenti, akkor megint gyorsabban lesz végig. De kikapcsolni semmi körülmények között. Hiába én kikapcsolatlan is akar magától halt meg, nem. Közvetlenül halt meg ebben azért, mert nem volt levegője. Amit szoktak mondani, mert van az eset, amikor már nem szenved, halálosan beteg is szenved, hanem már azt lehet mondani, hogy a halál már félig beállt. Már különböző fontos szervek már nem működnek. Még nem halt meg, de már különböző fontos szervek már nem működnek, az már az az eset, amikor már semmi körülmények, ez már nem lenne kötelező rákapcsolni a lélegeztető gépre például, vagy akkor nem kell már új folyadékot adni neki, vagy ilyesmi. De ha már rá van kapcsolva a gépre, mi a teendő? Erre az egyik vélemény, egyik rabbi azt az ötletet hozta fel, hogy amikor rá kell kapcsolni az embert, rá kell tenni az embert ilyen lélegeztető gépre például, akkor ezt lehet egy időórával, úgy, hogy mondjuk 24 órára, és minden 24 órában újra kell hosszabbítani 24 órára. Így, ha később olyan lesz az állapota, akkor maximum a 24 óra végéig, vagy 12 óra végéig, és aztán kikapcsol a gép magától, és nekem nem volt részem. Ebben mondom, feltételezve, hogy már nem sokat szenved, hanem már egy következő állapot. Most. Erre az egyik orvos megkérdezte a Waldenberg rabbit, aki olyan erősen pártolta az életet minden körülmények között, azt mondta, van sok eset, amikor halálosan beteg, és nagyon sokat szenved, akkor egy ilyen morfium kezelést adunk neki, aminek az a célja, hogy ne szenvedjen, de ez valamilyen szinten képes kicsit közelebb hozni, meggyorsítani a halál. Most, ha ő véleménye szerint semmi körülmények között nem, hogy minden körülmények között mindent meg kell tenni az életét, akkor esetleg nem szabad morfiumot adni a betegnek, még akkor is az a célja, hogy a szenvedését egy kicsit csökkenteni. Erre azt mondja a Waldenberg rabbi, nem. Ha a célja ennek a morfiumnak, valami hátsó célja az, hogy gyorsabban halljon meg, akkor természetesen tilos. De az a célja, hogy ezáltal csökkenteni a fájdalmat, az szabad. Azt mondta, az is része a kezelésnek. Egyik kezelés, hogy minden meg kell tenni, hogy éljen, és minden meg kell tenni, hogy ne szenvedjen. Ez is kezelés. Erre még hazatérsz, hogy azt mondja, és ki mondja az, hogy a fájdalom nem fogja gyorsítani a halált gyorsabban, mint amit a morfium képes. Ugye az ember olyan sokat szenved, már az is lehet a végső csapás, és ez hiába a morfium picit gyorsítja, de valójában lassítja a nagy fájdalmakkal szemben. És erre azt mondja, hogy ilyen esetben minden meg kell tenni, hogy ne szenvedjen. Ha ennek mellékhatása az, de még egyszer hangsúlyozom, nem ez a célja, mellékhatásod elképzelhető, hogy emiatt gyorsan halt meg, az része a kezelésnek. Az mindenkinek a véleménye az, hogy fájdalmat mindenképpen próbálni kell csökkenteni, megszüntetni, mindent kell tenni érte. Most, ha egy kicsit gondolunk erről, emlékszem a nagymama esete, agyvérzés után még 6-7-8 évet élt, nem tudott járni, de teljesen észnél volt mindent, és mindig kellett neki segíteni, hozni, vinni, még egy lépést se tudott tenni egyedül, de ült, beszélgetett velünk, részt vett a mindenféle örömeseményekben, bármi, ami volt, az, de erre rá még aztán nem emlékszem biztosan, hogy még egy agyvérzés volt, vagy valami más, mindenképpen bekerült a kórházban, csak a lélegeztőgépre rákerült. Nagyon-nagyon kellemetlen volt ez neki, és emlékszem hosszú-hosszú éjszakák az unokák, fiatal fiú unokáknak a feladata volt, mindenki kapott egy-egy éjszakát, napközben a gyerekek ott voltak, a mamám, és testvérei, de hosszú éjszakák az kemény feladat, akkor mindig egy-egy fiú unoka ott maradt, és a mi feladatunk az volt vigyázni rá, beszélni vele, kicsit nyugtatni, illetve, hogy bármilyen kezelést, és nagyon sokszor próbált ellenállni, akit nyugtatni kellett, nagy ilyen, ez jó neked, ez csak azért van, hogy jobb legyen neked, és ilyenkor megengedte. És így ment a pár héten keresztül. Ugye mondhatja az ember, és milyen értelme volt ennek? Most, mikor ott voltam és beszélgettem vele, muszáj mondani, hogy nem láttad úgy, amikor idegesítem. Ő élvezte, hogy ott vannak a gyerekei, unokai is, beszélünk vele, de mindenképpen, ami mindenképpen nagyon-nagyon erős hatása volt, hogy a nagybátyám elvált. És az egyetlen fiát ő nagymama nevelte. És mindig azt mondta, jaj, csak éljem azt a napot, hogy vigyem a hüpe alatt, az esküvőhez. De hát nem jött össze, nem volt parti. Most 2 vagy 3 nap régen halála előtt eljött a nagybátyám, és besogta a fülében, hogy már úgy tűnik 1-2 nap is lesz az eljegyzés. Úgy örült neki. Szinte a nagy szenvedésben úgy örült neki, az ember ezek után nem lehet azt mondani, mi volt az értelme. Ő igazán örült ennek a jó hírnek, és tényleg utána meg kellett várni, hogy a 7 napos gyász után, és aztán tényleg volt az eljegyzés. De legalább még tudta a nagybátyám neki azt a hírt vinni, hogy tudjál, hogy már eljegyzés meg lesz, és milyen jó lány, stb. Ezt mondom személyes tapasztalat. Ugyanakkor van egy másik gondolat is, és egy hívő ember másképp néz ezekre a dolgokra. Ha az ember úgy látja, hogy az egész célja az életnek, az csak az, hogy húha, legyen buli, akkor nem csak akkor nincs értelme az életnek, amikor az ember lélegezett a gépen van, hanem a 60 fölött már alig van buli. Ezért már az a kérdés, hogy a 60 fölött, az 70 fölött, akkor most mi az értelme az életnek? Egyesek azt mondják, hogy már 30 fölött. Szóval... Tessék? Ha épp egy rossz... Nem, de akkor mondom, de itt nem az egy rossz pillanat. Itt mondom, olyan buli már nem lett, mint a tínédzser volt, mert 20 éves korában. Ha ez a célja az életnek, akkor jóval korábban kezdődik az a nagy dilemma, mi az értelme az életnek. De az ember azt mondja, most jó, természetesen nem csak a hívő ember azt mondja, a család és minden, van értelme az életnek másképpen is. De mindenképpen a hívő ember számára egy perc az életben az nagyon sokat jelent. Például azt mondja Maimonides. Hogy nem lehet összehasonlítani a megtérés. Az a megtérés, hogy az ember fiatal korában erőben van még, és megtér, vagy amikor már ember nagyon beteg, és már élete végén is megtér. Hát a kettő, ez nem ugyanaz. De azt mondja, még mindig nagyon sokat ért, ha az élete során megtér az ember. Azt jelenti, jó, jobban az ember 20-30 éves korában egészséges és jó körülmények között rájön, hogy mi a helyes élet, de ha ez nem jött be, akkor legalább betegségében rájön. De ha még rájön, és megtér, és azt mondja, Isten, bocsáss meg, akkor ez megtörtént. Ez az utolsó pillanat is jelenthet. Az utolsó pillanatban is bekövetkezett ez, és akkor már megéri. Vagy, még tovább. A hívő ember azt tudja, hogy minden egyes reggel a férfiak a tfilint rak. Vagy minden zsidó, ha eszik valamit, akkor mond rá áldás. Minden áldás, minden jó cselekedet plusz micva. Az közben van egy közben szörnyű szenvedésben van része. Jó, az kellemetlen, de mindenképpen az, amit képes még az utolsó napokban, a nagy szenvedés ellenére még összegyűjteni, az tiszta haszon. És ezért ilyen körülményeket nem lehet azt mondani, mi az értelme az élet, mi az értelme. Még ma tettem ezt a micsot, azt a micsot, még mondtam egy jó szót, ide egy jó szót, oda. Vagy még mondjuk nem egy hívő ember, azt mondja, nem annyira a micvák. Ha egy szülő, egy nagyszülő még képes a gyerekeinek, az unokájának egy pár jó szót mondani, egy jó tanácsot mondani, hogy akár ha olyan a körülmények kibékülni valamikor még családon belül, de még az utolsó pillanatban még sikerült kibékülni, az egy hihetetlen lelki nyugvás jelenti a gyereknek, az unokájának, hogy jó, 10 éven keresztül nem voltunk olyan jóban, de legalább az utolsó pillanatban megbocsátottunk egymásnak. Mert ha nem, utána már csak lelki furdalása lehet az élete végéig, hogy jaj, nem kellett volna, fiatal voltam, nem kellett volna. Szóval ilyetben így nézünk az egész dologra egy kicsit, azt mondja az ember, hogy jó, nagyon-nagyon kellemetlen és nagyon fáj látni egy családtagot, hogy szenved. Ugyanakkor nem mondhatja az ember, hogy mi értelme. De, mondom, ez a filozófiai oldal a dolognak, a halakikus oldal, előbb elmondtam, Feinstein rabbi, Auerbach rabbi, és Waldenberg rabbi. Természetesen, amikor azt mondom, hogy valaki halálosan beteg, és már nem lehet őt gyógyítani, vagy ilyesmi, ez nem lehet olyan, hogy valószínűleg nem lehet gyógyítani. Egyes orvosok szerint nem lehet gyógyítani, hanem ez egy nagyon biztos megállapítás kellett legyen, mert valószínűleg, hogy ilyesmi, erre nem lehet életet feláldozni, valószínűleg. Aztán még egy nagyon fontos dolog, ugye nagyon sokszor a családtagok azt mondja, jaj, de szenved. Erre nagyon kell vigyázni, az ember nem mondja, jaj, de szenved, én szenvedem, már heteken keresztül jövök itt a kórházba, nem tudok otthon lenni, nem tudok dolgozni, nem tudok. Szóval az embernek nagyon vigyáznia kell, amikor azt mondja, jaj, de szenved, ki szenved? A beteg, vagy az egészséges családtagja. És ez nem könnyen lehet ezt. Mert az ember nagyon sokszor keveri az ő érdeke és a beteg érdeke, hiába szereti, nem arra mondom, nem szereti, de valahogy tudat alatt az egész világ másképpen néz ki, jaj, már munkahelyről már szóltak, most már nagyon szükség lenne, és határidős dolgok vannak, és ez is, az is. Szóval erre nagyon kell vigyázni.
De
Jó, természetesen, ha még van remény, akkor mindenképpen még tovább kezdeni. Pláne a hívő ember azt mondja, mindig van remény. És nagyon sokszor lehet olvasni ilyen orvosi csodák, hogy ki hitt volna. Most a kómára szeretnék, kóma vagy még vege, az ember ilyen vegetáló állapotban van, vagy kómában van, az nem számít, ő nem ebben a kategóriában van, amiről beszéltünk most. Mert ő, jó, nehéz mondani erre, időzőjelben azt mondom, ő egy egészséges test. Jó, az agyában valami történt, és itt nem tud felébredni, de képes 10-20 évet is élni. A semmi körülmények között hiába itt a család részéről, ez borzasztó az állapot, mert tényleg 10-20 évet élhet még, teljesen élőnek számít, mindent kell tenni érdekében, hiába előre láthatólag nem fog felébredni, nincs a férje, a felesége házasoknak számítanak, nincs örökségét, semmit. Megint Isten tudja, miért kívánja ez. Most ezt, amit mondtam, hogy az ember ne keverjen a saját érdekét is a beteg érdeke, ez arra vonatkozik, hogy most szabad-e a betegért imádkozni ma, hogy halljon meg, vagy nem. És erre azt mondanak, hogy vigyázni kell, ne az legyen, hogy én kívánom, hogy meghalljon. Erre az van írva, de legjobb az ember azt imádkoz, Isten, azt kérem, legyen vele az, ami a legjobb neki. Mi azt mondja, Isten már jobban látja át, mi az, ami a legjobb neki. Így az ember nem hozott döntést a kérdésben. Végső soron, mivel itt olyan összetett a kérdés, és nagyon sok részletből áll, ilyenkor mindig egy kompetens rabival kell tanácskozni, hogy ilyenkor mi a teendő, szabad, nem szabad, kell. Mi az elfogadat? Az elfogadat, ugye három véleményt idéztem. Az elfogadat az, Einstein rabbinak a véleménye, hogy én vettem észre, nincs elfogadva. Hogy bizonyos esetekben nem szabad kezelni, még akkor is, ha a beteg maga nem nyilatkozott, hogy nem akarja a kezelést, hogy nem szabad kezelni, mert szenvedni fog, az nincs elfogadva. A kérdés az a Waldenberg rabbi és az Auerbach rabbi között, a két vélemény között. Waldenberg rabbi azt mondja, minden körülmények között mindent meg kell tenni, az Auerbach rabbi azt mondja, hogy dönthet a beteg. Én azt most mivel, most megint, ha vallásos körökről beszélek, hogy előbb elmondtam, hogy sokkal jobban képesek elfogadni a szenvedést az életben, ezért kevésbé merül fel a kérdés rögtön, de azt hiszem, hogy mégis az elfogadott vélemény az inkább az Auerbach rabbi, tehát bizonyos esetekben abba lehet hagyni passzívan a kezelést, az inkább az elfogadott. És most érdemes összehasonlítani a két előadásban, ami elhangzott a két vélemény. Az előző előadásban a Feinstein rabbi azt mondta, hogy helyesen gyilkosságnak számít az abortusz. Még bibliai tilalom az, mert az élet már élőnek számít, és a gyilkosságnak számít. Szóval az élet kezdetén ő annak veszi, hogy rögtön élőnek számít, és gyilkosságnak számít. Szóval egyetlen eset, amikor szabad az abortusz, amikor a mamát veszélyezteti, és még nem indult a szülés. A másik vége pedig a halála előtt azt mondja, ha már szenved, akkor már nem szabad hosszabbítani az életet. Azt mondja, mint azt lehet mondani, karán kezdődik, de egy kicsit karában is van vége. Jó, kicsit idézőjelben mondom. Azt jelenti, hogy már azt mondja, van, amikor már nem szabad kezdeni. A Waldenberg rabbi fordítva. Ő azt mondta, az abortusz az csak rabinikus tilos, de csak rabinikus tilos, mert a Biblia szerint ez csak szülés. A születése után élőnek számít, de amikor halálról van szó, akkor az utolsó pillanatig teljesen kezelni kell. Érdekes, hogy ez nem lehet mondani, hogy itt szóval jó, nem mondom, hogy ellenmondásos a két a vélemény, de mindenképpen az egyik az nem a másiknak a folytatása. Két önálló kérdésként kezeltek, mind a két rabbi, mind a két kérdés önálló kérdésként kezelte. Ebben az esetben ő volt a szigorú, ebben az esetben ő volt a szigorú. Remélem, hogy tisztáztam azt a fajta fogalmat, hogy engedjük, hogy egy szép halálat neki, és ezért ne kezeljünk, vagy ilyesmi, vagy esetleg segítsünk neki a halált, ez a fogalom nem létezik. Szép halál nincs. A halál az mindig csúnya, és az élet az inkább szép. Emberi méltóság, szép halál, vagy ilyesmi. Emberi méltóság az, amikor él. Az az emberi méltóság. Ha mellette szenved, azt sajnálni csak lehet. Jó. Ez nagyjából, amit erről a témáról akartam mondani. Kérdéseket lehet. Érdekes dolog, az apám egyszer mesélte nekem, hogy ismertem is a családot, kiről van szó. A gyerekeket ismertem, az apjukat már nem, mert ő fiatalan hunyt el, a 60-as években már elhunyt. És nagyon-nagyon beteg volt. És olyan volt már a körülménynek, hogy már halál előtt állt, és megkérdeztek a rabbit, a pápai rabbit, hogy mit tegyenek, és akkor összes részletet megtudta, és azt mondta, hogy ha így van, akkor szóljátok az orvosnak, hogy nem kell tovább kezelni. Jó, akkor szóltak az orvosnak, hogy nem kell tovább kezelni, és az orvos kezdett kiabálni. Egy rabbi, ne avatkozom be az orvosi szakmában, én tudom, mit kell tenni, élet az fontos, menteni kell, és nincs mit tenni, de ilyen erősen elzárt, azon nincs mit tenni. Azt mondta az apam, igen ám, de ahogy befejezte a nagy kiabálás, pontosan ugyanazt tette, amit ők mondták. Csak a kérdés, hogy miért reagált így erre? Ugye, mert mindenki fél, talán Amerika mindenki fél, hogy fel lesz. Hogy ő nem mint orvos döntött úgy, hanem azért, mert a rabbi beleszólt. A rabbi ne szóljon bele. Utána, mint orvos, ugyanúgy döntett mellette. Mindenképpen, mert Simon Betoiv, van ez a talmudi mondás, mert Simon Betoiv mindig soha nem szabad, de a vége valami rosszal fejeződő, mert mindenképpen kívánom mindenkinek hosszú életet, boldog életet, egészségben, és hogy ilyen kérdések nem merjenek fel. A következő előadást arra gondoltam, hogy maga az orvosról, egy joga van az orvos egyáltal gyógyítani, nem valahogy a hittel, hogy egyezik az, hogy az ember elmegy orvoshoz, és egy kérdés, másik kérdés, ha mégis menteni kell a másik ember életét, akkor joga van-e az orvosnak fizetést kérni? Ezt a kérdést gondolom a következő előadásra. Köszönöm a figyelmet.
Egy kérdésem.
Tessék.